Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdes szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szent Atya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája: a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szent Atya mint fogalmaz: a betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg. Sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg, fogalmaz Ferenc pápa, majd hozzáteszi. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt élik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének az ajándéka. Majd Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki: a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. A betegek világnapján február 11-én kedden 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az egri fájdalmas anya Servita templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek atya lesz. A szentmisében azon beteg és idős testvéreknek, akik szentgyónással felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének fölvételére is. A Szent Misét a Szent István Rádió közvetíti. A Magyar Országgyűlés a parlamenti diplomácia eszközeivel politikai és hivatali szinten egyaránt támogatta, és a jövőben is támogatni fogja az EU bővítési folyamatában résztvevő déli és keleti szomszédjait, mondta az országgyűlés elnöke Budapesten. Kövér László az Európai Unió parlamenti hivatal vezetőinek és főtitkárainak találkozóján kiemelte: Magyarország a bővítés politikát az EU stratégiailag egyik legfontosabb politikájának tartja, és a magyar elnökség célkitűzése az volt, hogy a bővítés objektív, hiteles és érdemalapú folyamat maradjon. A Nyugat-Balkánt már több mint 20 éve Európai Uniós tagsággal kecsegtető, 2,5 éve befagyott folyamatot sikerült újraindítani, kiemelten Albániával, Montenegróval és Szerbiával, mutatott rá. Kövér László a Magyar Uniós Elnökség eredményei közül kiemelte a budapesti nyilatkozat elfogadását, amely az Európai Unió versenyképességének erősítéséről szól, és történelmi léptékű eredményként értékelte Románia és Bulgária teljes jogú schengeni tagságát 2025. január 1-től, amely egy több mint 10 éves folyamat lezárása. A világ megváltozott, a patrióták mindenhol egyre erősebbek. Washingtont az amerikai patrióták már elfoglalták. A következő döntő csata Brüsszelben lesz, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás bejegyzésében úgy fogalmazott: Donald Trumpnak és a Trump-tornádónak köszönhetően kiderült az igazság. Soros György és a balliberális oldal behálózta az egész világot. Sok ezer újságírót, médiumot és szervezetet fizettek világszerte. A céljaik világosak. Háborút akarnak, mert azon keresnek. Nyílt társadalmat akarnak, vagyis bevándorlást. És ránk akarják erőltetni a genderőrületet, tette hozzá. A kommunikációs igazgató értékelése szerint most mindenki a brüsszeli csatára készül. Soros György és Manfred Weber dirigál az egyik oldalon, Orbán Viktor és a Patrióta szövetségesei vannak a másikon, fogalmazott. Végül az időjárásról. Kedden továbbra is általában derült napos idő várható, de a felhőzet a délnyugati-nyugati tájakról délutántól kissé kelet felé terjeszkedik, miközben estétől határozottan vastagodni kezd. Csapadék nem várható, a délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban először a Háromhutai Hadi Múzeumot tekintjük meg, majd megismerünk egy múzeológust, aki fából készít kerékpárokat, és végül egy rajzversenyről is szót ejtünk. Elsőként tehát a Zemplénben fekvő Háromhuta egyik új látnivalóját ajánljuk figyelmükbe. Tartsanak velünk! Verbovszky Dániel helytörténeti kutatóval és a Vitéz Csupka Károly Hadi Múzeum alapítójával és tulajdonosával beszélgetek. Újhután. Háromhuta az valóban Háromhutából áll?
Így van, Háromhuta az közigazgatásilag egy település, de három különálló település része van ezek sorrendben. Újhuta, Középhuta és Óhuta, illetve Óhutához számítjuk még üveggyár nevezetű település része, az valójában nem teljesen különálló.
Ahogy készültem föl ebből a településből, azt olvastam, hogy 112-en laknak itt, vagy lehet, hogy ez egy régebbi adat, kevesebben, többen?
Így van, hát a bejelentettek száma az körülbelül 135 fő, akik életvitelszerűen itt élnek, az körülbelül 100-115 fő.
És kialakul, vagy van még az itt lakók között különféle identitás, hogy én újhutai vagyok, óhutai, te középhutai?
Minimális bizonyára van, ugye már általában aki újhutai, középhutai vagy óhutainak az ősei is ott éltek, de ez nem jellemző azért nagyon erősen, tehát nagyjából azért egy identitásúak az itt lakók.
És önnek az ősei is idevalósiak voltak?
Így van, az én őseim is, vagy hát pontosabban az én őseim ugye Lengyelországból települtek be, amikor megalakult ez a település. A család apai ágon az eredetileg Óhutáról származik, és akkor dédnagyapám nősült Középhutára, vette itt a múzeum névadójának a lányát, dédnagymamámat, tehát mi középhutaiak vagyunk, de feleségemmel megvásároltuk itt Újhután ezt az ingatlant, amiben most is vagyunk.
Akkor kiderült, hogy milyen szálak fűzik a múzeum névadójához, a Vitéz Csupka Károlyhoz, tehát igazából a múzeum névadója ön, aki elnevezte az ők nagyapjáról ezt a múzeumot, ezt a hadi múzeumot. Mi indította arra, hogy összegyűjtse ide ezeket az első és második világháborús relikviákat?
Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem a gyűjtést. Először családtörténetet kutattam, hát egyéb történelmi érdekességek mindig is úgymond vonzottak, és a családból volt néhány katonai jellegű tárgy, amit először megtaláltam. Aztán nyilván kezdtem a falubeli katonák múltja után is kutatni, akkor velük kapcsolatban is kerültek hozzám tárgyak, utána már ismertek, adtak a falubeliek, környékbeliek, és igazából úgy jött össze a múzeumnak az anyaga egy ilyen 10 év alatt. És az, hogy kiállításra került, az egyrészt az indokolta, hogy már a nagysága, mennyisége indokolta, másrészt emléket szerettem volna állítani az egyszerű falusi katonáknak, akiket hívott a kötelesség, hívott haza, elmentek, itt hagyták a családjukat, szeretteiket, megcselekedték, amit megkövetelt a haza, hogy szokás mondani, majd a szerencsésebbek hazatérettek, ugye, aki nem az hősi halált a fronton, mindannyiuknak szerettem volna ezzel emléket állítani, tehát még egyszer mondom, itt a helyi és a környékbeli egyszerű falusi parasztembereknek, katonáknak volt célom ezzel a múzeummal emléket állítani.
Ki volt Csupka Károly?
Ők nagyapám Vitéz Csupka Károly, az első világháborúban a kassai császár és királyi 34. gyalogezrednek volt az őrvezetője, majd tizedese, géppuskásként szolgált, többször is kitüntették a harctéren, megkapta a Károly csapatkeresztet, a kis ezüst vitézségi érmet, majd a nagy ezüst vitézségi érmet. Szerencsésen hazatért a háborúból, és az érdemeiért a 40-es, 30-as évek végén a vitézi rendbe felvették, és utána a község bírója is volt a második világháború végéig.
Meddig élt?
Szép kort megélt, 70-es években hunyt el, a felesége előtte néhány évvel, és ugye az ő egyik lánya volt az én dédnagymamám.
Akkor önök már nem találkoztak értelemszerűen?
Nem, mi már nem találkoztunk.
Fénykép van itt róla?
Hát sajnos csak egy ilyen kis arcképe van itt az obsitján, ugye az elbocsájtó levél obsitnak szoktuk mondani, ezt ilyen kantináruként vették a sorkatonai szolgálatuk letelte után, és akkor így rámaszkírozták az arcát, illetve kint a tájékoztató táblán van róla egy időskori kép, amikor a ökrös fogatával viszi haza a szénát. Hát nyilván abban az időben azért a fotózás még nem volt olyan természetes, mint ma, úgyhogy sajnos több fotó nem maradt fent róla.
És ezek itt a kép fölött a kitüntetései?
Így van, ezek az ő kitüntetései, vagyis hát az ő kitüntetéseivel megegyező eredeti kitüntetések, ugyanis az ő eredeti kitüntetései sajnos a szocializmus évtizedeiben eltűntek. Hogyha megyünk balról jobbra, akkor láthatjuk a Ferenc József arcképével díszített nagy ezüst vitézségi érmet, utána jön a kis ezüst vitézségi érem, ugye ez hivatalos nevén első, illetve másodosztályú, és utána a Károly csapatkereszt, végül pedig a vitézi nagyjelvény.
És itt egyébként a pitvarában állunk ennek a háznak, vagy a konyhájában?
Hát igen, mai szóhasználata a konyha, de valóban ez a régi megnevezés az pitvar. Ugye itt történt a főzés, étkezés, ide léptek be a házba érkezők, és akkor általában ebből nyílt balra egy szoba, későbbiekben pedig jobbra még egy szoba vagy egy kamra. Itt ugye a háznak a további része volt egy kamra, majd egy istáló, amit lebontottak, amikor a mögöttünk lévő nagy cséplőcsült építették, akkor azt lebontották, ugye, és az ház már régóta nem volt lakott, tehát 1947-től már ebben nem laknak, és az új tulajdonosainak magára a lakófunkcióra nem volt szükség, úgyhogy műhelyként, tárolóként hasznosították, és ezért tudták megtenni azt, hogy lebontják a hátsó helységeit, és odaépítik a cséplőcsült.
De a többi az megmenekült, és önmentette meg.
Így van. Ugye az 1947-ben elhagyták az itt élők, a csehszlovák-magyar lakosság csere során, ugye, ami súlyosan érintette a településünket, a mai Szlovákiába települtek át a lakosok. Utána ez a ház üresen állt, 1950-ben itt a szomszédos kasai a család tulajdonába került, ők hasznosították a későbbiekben, de az állapota azért egyre romlott, teteje, falai súlyos problémákkal küzdöttek. Mi 2020-ban vásároltuk meg, akkor már mondhatni, hogy az összedőlés fenyegette bár kőépület, úgyhogy azért elég stabil volt még akkor is, de nagyon komoly beavatkozások kellettek ahhoz, hogy megmeneküljön. Ezt részben a Teleki László Alapítvány népi építészeti programja támogatta, a többit pedig önerőből, illetve saját munkából raktuk hozzá.
És ha belépünk, ügyelve az ajtó magasságára, amire egy felirat is figyelmeztet, vigyázz alacsony ajtó, hát nekem nem, önnek azonban már eléggé alacsony, és belépünk ide a nagyszobába, az egykori nagyszobába, akkor mit látunk?
Mondhatjuk lakószobának, vagy ahol több szoba volt, a tiszta szobának mondták ezt az első szobát. Ez a fő kiállítótér. Itt igazából az első és második világháborús kiállítási anyag zöme foglal helyet. Középen láthatunk 4 darab asztalvitrint, ebben történelmi fejlődés sorrendben a magyar ismétlőpuskákat láthatjuk az első háború elejétől a második háború végéig, illetve kitüntetéseket, jelvényeket az átellenes asztalvitrinekben. Balra ott egy polcos vitrínben különböző felszerelési tárgyakat, érdekesebb tárgyakat, illetve dokumentumokat láthatunk. Szembe ugye a sarkokban egy tiszti, illetve egy altiszti hortikorébeli egyenruhát. Ugye az altisztinek az érdekessége, hogy ez egy falubeli katonái volt, egy padlásról került elő, és jó állapotban megmaradt, de láthatunk itt katonaládákat berendezve, világháborús eredetű segédmotorkerékpárt, tüzérségi lőszereket. Itt van Szabó tanárunknak a személyes vitrinje, ugye tőle a hagyaték egy jelentős része származik a hagyatékából a tárgyaknak, ő egy köztiszteletben álló tanítóbácsi volt itt a szomszéd településen Erdőorbátiban. Itt ebben a sarokban az ajtótól jobbra pedig helyi és környékbeli vonatkozású katonafotókat, opsitokat, okleveleket láthatunk, illetve láthatjuk a Pillár házaspárt is, aki ennek a háznak az 1928-as átépítését és felújítását végezte. Itt a férjet első világháborús monarhiás egyenruhában láthatjuk, feleségét pedig helyi egyszerű viseletben, de van itt dédnagyapám műhelyéből származó korabeli kája is, ami működik, amivel fűtünk ilyenkor télen, nyitvatartási időszakban. Tehát elég sok mindent sikerült berakni ebbe a nagy szobába.
És minden eredeti?
Így van, a tárgyak nagy része, úgy mondanám, hogy 99%-a eredeti, és a tárgyak 70%-a az körülbelül helyi és környékbeli vonatkozású, a kisebbik része 30%-a jött távolabbról vagy vásárlás útján. Nyilván ez egy korlátozott gyűjtési terület, tehát azért nagyban függ attól, hogy merre vonultak a frontok, merre volt katonai mozgás, merre volt laktanya, de a nagy részük azért helyből származik, és nagyon-nagyon minimális az, ami utángyártott vagy másolat, és valami bemutató céllal került ide.
És hogy gyűjtötte össze? Feladott egy hirdetést a helyi újságban, hogy második vagy első világháborús relikviákat keresek, akinek van, hívja ezt a számot?
Nem, ezt a módszert nem igazán alkalmaztam. Én először a családi körben érdeklődtem, utána itt a faluban ugye ismernek azért kis település, meg helytörténeti kutatással is foglalkozom, jóba vagyok az idősekhez, jártam hozzájuk interjúkra, ahol voltam, ott megkérdeztem, hogy akad-e valami, és azért hál' Istennek akadt szép számban, és hát így megismertek a környéken is, majd távolabbról is érkeztek tárgyak, de nyilván egy kis részét azt értelemszerűen vásároltam, gondolok itt különös tekintettel a fegyverekre például, de ilyen hirdetést úgymond nem igazán adtam fel.
Szoktam én is nézegetni régi dolgokat, sőt vásárolni is az interneten. Az a halálom, amikor valami tiszta, rozsda, kosz, piszok, és azt írják rá, hogy fellelt állapotban, vagy padlás lelet, hát itt szinte minden ragyog.
Szép állapotúak a tárgyak, néhány kivétel, de annak szándékos is volt ez a bemutatása. Ugye minden egyes tárgy, amikor bekerült a múzeumba, akkor konzerválva lett, leltározva lett, állag megóváson esett át, és amelyik igényelt, az természetesen megtartó felújításon. Ebben nagy része volt Imkó Péter barátomnak, aki főleg itt a restaurálással foglalkozott, és úgy kerültek be a tárgyak, hogy le vannak kezelve, tehát megvan az állaguk óvva, leltárba van véve is a környezet, is megvan teremtve, tehát pára elvonó berendezés, temperáló fűtés, pára elszívó zacskók, molycsapdák, tehát igyekszünk fenntartani, ha nem is egy komoly múzeumi szinten, de a lehető legjobb módon a tárgyak állagát.
És mit szólt a felesége, amikor hazaállított egy szárnyas aknával, vagy egy ilyen szuronyos puskával, ne is beszéljünk a motorról, vagy beszéljünk a motorról?
Hát igen, szerencsém van, mert a feleségem, ő már eleve ebbe benne volt, ugyanis őt úgy ismertem meg, hogy a fűzéri hadtörténeti és helytörténeti körbe én csatlakoztam, amit az ő édesapja vezet, és ott katonai hagyományőrzéssel foglalkozunk, tehát nem volt számára különösen furcsa a gyűjtési területem, amiben tudott, támogatott, segített itt nyilván a múzeum felújítása, berendezése kapcsán is. Persze néha azért megmondta a szemöldökét, amikor egy-két olyan dolog érkezett, ami talán nagyobb volt, vagy nehezebb, vagy érdekesebb. A motorkerékpár, azt érdemes elmondani, hogy ez egy tolcsvai, szintén jó barátomnak nevezhetem, Kővári Béla bácsi adománya ide a múzeumba. Ő veterán motorkerékpárokkal foglalkozik, és ez a motor az régen jutott még hozzá, egy kicsit rendbe tette. Ez egy 1939-es évjáratú Penemenszecs könnyű motorkerékpár, ez Németországban a későbbi Robur-gyárban készült egyébként, és hát oktatási célra, meg kerékpáros alakulatok szerelői számára szerzett be néhány százat a Magyar Királyi Honvédség, tehát nagyon nagy számban azért nem fordult elő.
Az a kis repülő, ami fölötte van, annak mi a története?
Az a kis repülőgép egy frontmunka, vagy egy katonamunka, ahogy szoktuk mondani. Ez egy orosz könnyű aknavető gránát testéből és alumíniumból van kiképezve, pisztolylőszer a, úgymond a motorja. Egy nagyon szép és különleges darab, ráadásul egy elég ritka típusú gránát testéből van készítve, tehát mindenképp egy ilyen központi helyét szerettem volna neki.
Hát sikerült, mert mintha egy ilyen kis szentélye lenne a falban kialakítva. Van egy-két jó sztori arról, hogy hogyan került egyik-másik tárgy a birtokába?
Kicsit gondolkodom. Hát például érdemes ugye említettem már Kelen Völgy Ignác őrmester egyenruháját. Ő egy falubeli őrmester volt, aki a tényleges katonai szolgálata után tovább szolgált, majd altiszti iskolát végzett. Én már nem ismerhettem, sokkal korábban elhunyt, mint ahogy én megszülettem, és hát nem is volt nagyon tudomásom róla, de egyszer hívtak a családtagjai, hogy a ház takarítása közben valami érdekesre lehetek, és hogy hát kíváncsi vagyok-e rá, és akkor terítették el az altiszti egyenruháját, ami tartalmazta a fésűszövet, zubbonyt és nadrágot, két úgynevezett altiszti sapkát, vagy népi nevén babmérőt, és a köppenyét. Rossz állapotban voltak, de sikerült őket amennyire lehet helyrehozni és kiállítani. Nagyon örültem neki, mert ritka az, hogy egy ilyen kis településen valaki közkatonánál feljebb vitte, és ráadásul meg is maradt az egyenruhája, tehát ez mindenképp egy nagy közkincs itt a településen, de ide sorolhatnék egy olyan tárgyat is, mint például itt a fali tékában látható repülőgép dugattyú, az egy amerikai négymotoros repülőgépnek, egy B-17-esnek az egyik motorjának az egyik dugattyúja. Sárospataknál zuhant le ez a repülőgép, miután találatot kapott, és abból a repülőgépből, aminek négy motorja volt, az egyik motorjának ez az egyik dugattyú, ez a nagy méretű dugattyú, mellette pedig az a lőszerhüvely, az szintén annak a repülőgépnek, a repülőgép fedélzeti géppuskának a lőszerhüvelye.
Ez bombázó volt?
Igen, ez egy bombázó volt. B-17-es elég ismert típus, elég sokat vetettek be itt a 44-45-ben Magyarországon.
Van itt még egy kisebb szoba, még kisebb ajtón keresztül jutunk be oda. Itt már tényleg nekem is le kell hajolnom. Mi van itt?
Ez egy kamra helységnek nevezett épület része a múzeumnak. Pontos eredet, hogy milyen funkciója volt ennek a teremnek, azt nem tudjuk, mert elég különös és ritka a faluba ez a szobából oldalra nyíló kamra. Valószínűleg a család bővülésével egy ilyen hálókamra jelleget töltött be. Szinte nem lehetett bejönni, ugyanis a teteje be volt szakadva, és a falak bedőltek a hegy nyomásától, de sikerült helyreállítani. Itt olyan érdekességek vannak, mint például falubeli katonaládák. Van itt egy régi füstgránátos ládában, homokágyba elhelyezve néhány olyan tárgy, ami úgymond ásott maradvány, vagy harctéri hulladék, ezt a csúnya szót használjuk rá. Érdekesség, hogy néhány tárgy, amit látható ebben a homokban, az zisonzó front szakaszairól lett hazahozva, de érdekesség... Nem, én, egy barátom, ő ajánlotta fel ide a múzeumba. Itt felette szintén érdekes eredeti világháborús síléc, ami beégetett pecsét is van, a kárpátaljai hegyi dandár síműeibe készült, ennek is egyébként kacifántos az ide kerülése. Elmondhatom, akkor története az, hogy amikor háborúnak vége lett, ugye ezeket a síléceket, meg civil életben is használható tárgyakat azért árusították itt-ott, és akkor jártak ide Debrecenből, Nyíregyházáról, ugye hétvégi házakba, weekend házakba, hogy mondjuk pihenni, és ezek az illetők, ők vettek ilyen síleceket, hogy itt a környékbeli hegyekben síjeljenek. És ez Balog László Laci bácsi barátom adta itt szintén újta illetőségű, itt van hétvégi háza, és ő használta, aztán feltette a padlásra, és amikor tudta, hogy én ezzel foglalkozok, akkor szólt, hát, hogy most jut eszébe, hogy itt a padláson van egy ilyen síléc, és hát valóban ez egy katonai síléc, és így maradhatott meg, hogy egy jó pár évtizedig civil felhasználása volt. De van itt egy úgynevezett kis kéziszán, ezzel a bunkerek között tudták húzni a katonák gyalogosan a lőszeres ládát, rakaszokat, tehát mondjuk géppuska állásba tudtak vinni lőszert, nem kellett cipekedniük. Ez is egy rendszeresített katonai jármű, ha lehet ezt mondani. Illetve van itt egy nagyméretű katonaláda, valószínűleg egy orvosnak a ládája volt. ez kicsit át lett alakítva egy vitrinné, kapott egy vitrinfeneket, illetve egy világítást, és ebbe pedig egészségügyi témájú tárgyak vannak. Légoltalmi pincékbe felelhető különböző kötszerek, kenőcsök, illetve katonai járművekre helyezett dobozokban kötszerek, egyéb egészségügyi felszerelések.
Van itt egy vendégkönyv, amiben sokan beleírták már gondolataikat, amiket a kiállítás ébresztett bennük. És ez egy ilyen fiókos szekrényen áll. Jól mondom, hogy ez egy fiókos szekrény?
Így van, ez egy úgynevezett fogadó vagy vendégkönyvtartó szekrény. Még a vendégkönyvre visszatérve egyébként valóban, hál' Istennek, elég sokan írnak bele, és például van benne bejegyzés Új-Zélandból, Texasból, tehát megfordultak a múzeumban egy jó páran. Már a világ különböző szegleteiből, de magára a szekrényre visszatérve, a szekrény az új, viszont benne a fiókoknak is nagyon érdekes a története, ami szintén visszanyúlik a világháborúhoz. Ez a port, amin vagyunk, itt a szomszédos Kaseja családé volt, ugye egybe nyitották. És a Kaseja Gyuri bácsi nősült ide, vette el a feleségét, és az ő édesapja, Skapinyec János üzemeltetett itt általánban látható ma már nyári konyhába egy szatócsboltot. És ő ezt azért üzemeltetette, mert az első világháborúban rokkant lett, és ugye, hogy fent tudja tartani a családját, a két háború között volt egy ilyen rendszer, hogy azoknak a szatócsbolt dohányárusítási engedélyt, tehát ezeket támogatták. És neki volt egy szatócsboltja, és ezek a fiókok abból a szatócsboltból vannak, két világháború közülről, és némelyiken, a hátulján még rajta van a két világháború közti áruknak a címkéje. Itt például láthatjuk, hogy kristálycukorral készítve egy ilyen édesség.
Vegyes íz, óceán, vegyes íz.
Így van, és például van egy másik, azon jobban látszik, tehát Weiss Manfred cukor.
Ez is vegyes gyümölcs íz.
Cukorjárdál Budapest. A fiók maga is egyébként a szállítóládákból van gyártva, és ez is a világháborúhoz kapcsolódik, ugyanis a szegény Jani bácsinak problémái voltak, ilyen belső problémák, és 1950-ben úgy gondolta, hogy ezen már az orvos tudomány tud segíteni, de sajnos elhunyt a műtét következtében, sátra jó jelen. És még ami érdekesség, tehát annyi ponton kapcsolódik a portához is az épület, még ami érdekesség, hogy az ő fia pedig sajnos elhunyt a II. Világháborúban a felvidéki városszuléten, és neki pedig a katonaládája látható itt a múzeumban többek között.
Sokunk őse, talán még közelebbi őse is volt katona a II. Világháborúban, vagy az elsőben. Ilyen alapon mindenki érdeklődhetne a háborús tárgyak, dolgok iránt, emlékek iránt, de mégsem. Önt mi vitte rá, vagy mi az, ami megfogta abban, hogy foglalkozzon ezzel ilyen szinten?
Én mindig is szerettem a történelmet, bár műszaki területre sodolt az élet, de általános iskolás koromtól kezdve szerettem a történelmet. Tanultam is komolyabban, meg versenyen is voltam, és amikor ugye tanulja az ember a különböző korszakokat, akkor engem ez a világháborúk kora fogott meg. És itt a családban is ugye voltak olyan felmenőim, akik részt vettek a háborúban, és derekasan helytálltak, vagy akár eltűntek, hadifogságba jutottak. Aztán itt a faluban is ismertem olyan bácsikat, akik szintén részt vettek a háborúba, beszélgettem velük, jártam hozzájuk, és úgy gondolom, hogy ez így együttesen irányított engem arra az útra, hogy ezzel a világháborús témával, a világháború történetének, elesett katonák történetének a kutatásával foglalkozzak.
Most éppen hideg van még, amikor beszélgetünk, január vége, de mégis nyitva vannak, azért ez szokatlan. Mikor várják, vagy mikortól várják a látogatókat?
Ilyenkor téli időszakban egy kicsit ugye holt szezon van itt a településen, mert azért mégiscsak a turisztika a legnagyobb vonzereje ennek a falunak, de természetesen ilyenkor is nyitva állunk a látogatók előtt, február végéig, szombaton és vasárnap 10 és délután 2 óra között várjuk a látogatókat, de a többi napon is ki tudunk nyitni, hogyha valaki előzetesen bejelentkezik. A jó idő beköszöntével pedig majd bővül a nyitvatartás. Hétköznap is leszünk nyitva, illetve hétvégén már 8 órában fogunk nyitva lenni, és ahogy megyünk előre be a nyárba, úgy egyre hosszabbak a nyitvatartási idők, amiről rendszeresen a különböző felületeinken tájékoztatást nyújtunk.
Az elhangzott riportban Verbovszky Dánielt, a Vitéz Csupka Károly Hadimúzeum alapító tulajdonosát hallották.
Mikor rámul a sötét, Van egy végső remény, te vagy mától a fény, és ha elmosódik minden kép, szerelmet élted még. Tudod, sokszor volt nehéz a lelkemen a súly, ez egy nem nekem való utazás. Tudod, körbejártam rég, és most mégis minden új, veled egyszerűen jó, nagyon más. Van egy végső remény, te vagy mától a fény, porcelán, és a holnap semmi jót nem ígér. De te jól vigyázol rám, és a rossz napok után újra feléd visz az út, odaér. Van egy végső remény, te vagy már
mai kerékpár ősének születése valamikor a napóleoni háborúk utára tehető, és aztán szép lassan kialakult belőle az a jármű, amit ma is ismerünk. Hidvégi János a Közlekedési Múzeum muzeológusa megmaradt a múltban. A régiek mintájára fából készíti ma is futógépeit, kerékpárjait. Most őt hallják.
Tulajdonképpen ugye már középiskolás koromban is tetszettek a régi járművek, és éppen Egerben volt egy régi Wanderer autó, egy taxisofőr bácsi árulta ezt az autót, és megnéztem, és nagyon megtetszettek ezek a régi járművek. Hát sajnos akkor nem volt lehetőségem rá, hogy megvegyem ezt az autót.
Egy ment vele?
Nem tudtuk kipróbálni. Egy garázsba be volt pakolva nagyon az autó, és aztán ugye a sors úgy hozta, hogy a Közlekedési Múzeumba helyezkedtem el, és hát onnantól kezdve a régi autókkal, motorkerékpárokkal és kerékpárokkal foglalkoztam. Nyilvánvaló, az autó, motorkerékpár az egy bonyolult közlekedési eszköz, viszont a kerékpár az egy elég egyszerű, olyannyira egyszerű, hogy ugye már az idő kezdetétől ugye voltak viszonylag olyan mesteremberek, vagy éppen magánszemélyek, akik saját maguknak készítettek el kerékpárokat.
Hát az idő kezdetétől, tehát már a régi görögök is?
Erről még azért nincsenek feljegyzések, bár volt olyan, amikor ugye voltak olyan feljegyzések, hogy emberi erővel próbáltak járművet hajtani, de inkább itt a 1810-es évekre kell gondolnunk. Egyrészt ugye már felvetődött ez a gondolat, hogy valamilyen módon az állati vonóerőtől függetleníteni kellene az embernek magát, hogy tudjon közlekedni. Másrészt ugye a történelem is beleszólt, hát akkoriban értek véget a napóleoni háborúk, ugye a hadsereg minden lovat és minden etetőanyagot, zabot felvásárolt. Ennek következtében ugye iszonyatosan felmentek a vontató állatoknak és a takarmánynak is az ára. Egy német feltaláló, Karl Drais volt az, aki ugye foglalkozott avval, hogy hogyan lehetne emberi erővel járművet hajtani, és először ő is négykerekű járművel kísérletezett a kocsiknak a mintájára, azonban nyilván egyrészt nagy tömege volt ennek a járműnek, másrészt az utaknak a rossz minősége miatt ugye igazából nem tudott ő ezzel a járművel eredményt elérni, azonban ugye kétkerekű járműnél nagyon jó eredményt ért el, 1817. júniusában mutatta be először az első, ugye ma már kerékpárnak mondanánk, akkor ugye Laufmaschinének, futógépnek nevezett közlekedési eszközt, bár már korábban is voltak ugye ilyen játékszerű valamik, amikor egy merev rúdra két kereket felszereltek, azonban ezeknek az volt a nagy hátránya, hogy nem lehetett irányítani őket. Dreyse ugye megoldotta a kormányzást is ezeknél a járműveknél, és onnantól kezdve ugye többször bemutatta a járművét, ugyanannak az évnek, tehát 1817. augusztusában pedig ugye szabadalmat is kért erre a közlekedési eszközre. Ugye Németországnak akkor még tartományai voltak, tehát nem volt egységes tartomány, ugye a bádeni tartományba kapott ő, és hát ugye nem volt még igazából szabadalom se, hanem egy úgynevezett nagyhercegségi elsőséget 5 évre, illetve hát vannak olyan feljegyzések, amik azt mondják, hogy 10 évre kapott ugye ilyen elsőségi jogot, ami azt jelentette, mint amit a mai szabadalmi védelem is jelent, hogyha ugye valaki szeretett volna egy ilyet készíteni, akkor őnek ilyen valamilyen jogdíjat kellett ezért fizetnie.
Az a lényeg ennek, hogy nincsen még lánca, a meghajtás az ember két lába, aki mintha futna, de közben a kerekeken gurul.
Igen, hát egészen biztosan mindenki ismeri ezt a mozgást, mert ugye ma ugyanilyen kis biciklivel tanulnak a gyerekek kerékpározni, ugye leér a lába az embernek erről a járműről, és ugye felváltva hol az egyik, hol a másik lábával löki előre. Ugye a kezdeti időkben egy merev szerkezet volt ez a kerékpár, tehát merev vázra szereltek fel ülést. Ennek egy óriási nagy hátránya volt, ugye fix volt az ülésnek a magassága, éppen ezért, ugye mint a szabónál, attól függően, hogy milyen magas volt valaki, attól függően méretet vettek róla, és olyan futógépet készítettek neki, amelyről ugye éppen leért a lába, mert hát hosszabb távon használni ugye ezeket a járműveket csak akkor lehetett, hogy megfelelő volt az ülés magassága. Később aztán a feltaláló maga fejlesztette tovább ezt a közlekedési eszközt, és megcsinálta azt, hogy emelhető volt az ülés magassága, tehát egy univerzális közlekedési eszköz alakult ki, amelyet már ugye az ülés magasság állítással ugye több ember is tudott használni.
Az, ami itt van a műhelyében, az nem az, amiről most beszélünk, ugye?
Ez nem, ez már egy későbbi változata. Azonban ugye azt hozzá kell tenni, hogy annak ellenére, hogy volt valamiféle szabadalmi védelme ennek a járműnek, ugye Dreyse egyáltalán nem akadályozta azt, hogy mások is építsenek ilyen kerékpárokat, sőt, ugye ő maga is Franciaországba, Belgiumba, Angliába is bemutatókat tartott ezzel a futógéppel, és ügyes mesteremberek bizony ezeket lemásolták. Ugye például Angliában egy Johnston nevezetű kocsigyártó volt az, aki ugye tömegével kezdte el gyártani, hát ez azt jelentette, hogy körülbelül évente 300 darab ilyen futógépet gyártottak, és ez óriási nagy szám volt ugye a korábbiakhoz képest. A Dreyse-nak a futógépeiből mostani ismereteink szerint 100 vagy nem sokkal több, mint 100 készülhetett. Ugye, hogy ő maga készítette, ezt ma már nem lehet kideríteni. Sokkal valószínűbb az, hogy ugye azokkal a mesteremberekkel, akik egyébként ugye az ilyen fából készült járműveket, a kocsikat, lovaskocsikat gyártották, az alkatrészeit ezekkel a mesteremberekkel készítette el.
Mennyi idő kellett ahhoz, hogy föltalálják a láncot, a láncos meghajtást, a pedált, tehát a hajtóművet?
A lánchoz azért kellett egy kis idő, tehát az 1890-es években jelent meg, azonban addig még jó néhány fokozat volt. Ugye ahhoz, hogy a lábát fel tudja emelni az ember a kerékpárról, egyrészt ugye valamilyen hajtómű kellett, valamilyen módon kellett tudni mozgatni a kereket, másrészt meg kellett tanulni egyensúlyozni, mert meg kellett tanulni biciklizni. Ugye egy skót kovács volt, az egy Kirkpatrick Macmillan nevezetű úriember, aki ugye egy saját járművet tervezett, és ugye itt láthatjuk ezt a járművet, amelynél már pedálokkal lehetett meghajtani a kerékpárnak a hátsó kerekét. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy mint a gyerekjátékoknál előre-hátra kellett a pedált taszigálni, tolni az ember lábával, és egy hosszú rúddal, mint amilyen a gőzmozdonyoknál is van, hátra jött ez a rúd a hátsó kerékhez, és ugye ezzel lehetett meghajtani a jármű hátsó kerekét. Egy óriási felismerés volt már ennél a járműnél, ugyanis ugye ezt a kereket a gyorsabb haladás érdekében ugye már nagyobb méretűre készítette, természetesen ugye egy kerékfordulatnál minél hosszabb utat tesz meg a kerékpár, annál gyorsabban lehet vele hajtani, és ez a pedálozás, ez ugye viszonylag korlátozott az embernek a fizikai képességeit illetően.
Már nehéz hajtani?
Tulajdonképpen nem nehéz, síkúton viszonylag könnyű, azonban ugye emelkedőre nehéz ebből a kerékpárral már felmenni. Ugye az volt a következő lépcső, amikor már ugye egy francia mérnök páros, a Michaud testvérek Párizsnak egyik külvárosába, ugye ők is állítólag ugye lemásolták valahonnan ezt az elképzelést, a kerékpárnak az első kerekére szereltek pedálokat, és ezen a pedálon keresztül lehetett hajtani már ezt a kerékpárt, és ugye ekkor született meg ez a velocipéd elnevezés is, ennek a kerékpárnak már az első kereke volt nagyobb, ugyanúgy, mint a futó gépeknél, ugye ezt is a személy, a használójának a méretére méretezték, és az első kerék mérete attól függően, milyen magas volt az ember, attól függően tudták növelni, azonban ennek a korlátja ugye körülbelül 1 méter 80 centi volt, tehát ahhoz már nagyon magas embernek kellett lenni, hogy valaki 1 méter 80 centis kereket ugye meg tudjon hajtani. Azonban ugye szintén az óriási különbség a kerékpárok között, a korábbiak, illetve a velocipéd között az volt, hogy szintén Angliába dolgozták ki a velocipédnek a gyártás technológiáját, ugye akkoriban már a textilipar, ugye a szövőgépek gyártása, már mondhatjuk azt, hogy talán egy kicsit leáldozóba volt, volt egy csomó szabad ipari kapacitás, és ugye a kerékpár, mint egyéni közlekedési eszköz, nagyon jól jött ennek az iparnak, és ugye a velocipédnél már gyakorlatilag a kerékpár minden alkatrészét fémből készítették, tehát míg korábban ugye nagy fontos szerepet kaptak a bognárok, akik a kerekeket és a fa alkatrészeket készítették, ugye a velocipéd már ipari méretekben, ugye teljes egészében, minden alkatrészében fémből készült közlekedési eszköz lett.
Olvastam egy könyvet, amikor Erdélyből bicikliztek el Párizsba az 1880-as években, ha jól emlékszem, Kossuth még élt, mert megszerették volna visszafele látogatni, és ott volt, akinek velocipédje volt ugye a csapatból, volt, akinek már igazi mostani biciklije.
Én úgy tudom, hogy két velocipéddel mentek az udvardi testvérek, és hogyha jól emlékszem, akkor valahonnan a Dunántúlról, de már az 1880-as évek végén megjelentek az úgynevezett biztonsági kerékpárok, ugye nagyon nehéz volt ezekkel a velocipédekkel kerékpározni, főleg ugye a nagy magasság volt, ami veszélyes volt, és hát ugye, ha valamilyen gödörbe belement a kereke, az könnyen megakadhatott, balesetet okozhatott, vagy baleset áldozatává válhatott a járműnek a használója. Ugye az óriási nagy újítás ebből a lánchajtásos kerékpárokban az volt, hogy viszonylag kisebb méretű kerekeket, azonos méretű kerekeket, és a talajhoz viszonylag közel ülhetett a járműnek a használója, hogy ugye ezt a nagy ívet, hogy átlépték ezek a nagykerekű kerékpárok, szó szerint ugye a nagykerekükkel, mutatja azt, hogy ugye ugyanazok a kerékméretek voltak a futógépnél, a 26-szoros kerékméret, mint ugye ezeknél a lánchajtásos kerékpároknál, és pont azért nevezték a kezdeti időkben biztonsági kerékpároknak ezeket a kezdeti lánchajtásos kerékpárokat, mert azt mondták, hogy ugye ezzel nem lehet orra esni, előre bukni, hanem csak oldalra, tehát sokkal biztonságosabb volt ezeknek a használata.
Mikor szánta rá magát arra, hogy ilyen fa kerékpárokat készítsen?
Tulajdonképpen a közlekedési múzeumban ugye építettek a kollégáim egy külföldi tervek alapján egy futógépet, és nekem nagyon megtetszett ez az eszköz. Megvoltak a futógépnek a tervei, és én magam is elkezdtem ilyen kerékpárokat készíteni. Hát ennek már, nem tudom én, több mint 20 éve, hogy az első ilyet építettem, és hát ha nem is azt mondom, hogy szenvedélyemmé, de hát minden esetre egy nagyon szórakoztató foglalkozássá vált ez nekem, ezeknek a kerékpároknak a rekonstruálása. Természetesen ugye itt lehetőleg az eredeti kerékpárt próbálom másolni, és hát ugye nagyon fontos az, hogy ezeknél az újra gyártott kerékpároknál ugye mindegyik úgy készül, hogy használni is lehessen ezeket, tehát meg lehet érezni, hogy milyen lehetett ezekkel a kerékpárokkal menni. Ugye ez a Dreis-féle futógéppel például már ugye 4-500 kilométert legalább megtettem egészen biztosan.
Gratulálok, és hol talál bognárt, aki elkészíti ezt a fából vaskarikát? Ugye egy faküllős, fabroncsos kerék, egy vas ráffal, vagy mi az?
Igen, igen, tehát a kerékpárnak a legnagyobb része az fából készül, tulajdonképpen, hát mondhatom azt, hogy minden alkatrészét én magam készítem el, ugye a famunkát is, a szükséges vasmunkákat is, és ugye ugyanavval a technológiával, mint amivel a régi fogatolt járműveknek, lovaskocsiknak a kerekeit állították össze, ugyanavval a technológiával készülnek ezek a kerekek is, mint ahogy említette is, ugye a kerekek tulajdonképpen, ha nem lenne ez az összefogó abroncs, akkor nagyon gyorsan széthullanának, ugye ez a vas abroncs az, ami összefogja az egész kereket, és ugye egyben tartja az egészet, mint a régi kerekeknél, itt is föl van melegítve az abroncs, ugye ezáltal egy kicsit megnyúlik, ugye fel van helyezve a kerékre, és ugye az összezsugorodás következtében szorítja össze a kereket, a kerék talpakat, a küllőket a kerékagyhoz, és ugye ez tartja, fogja össze az egész kereket.
Milyen érzés egy ilyet hajtani? Macskakőre nem annyira alkalmas.
Hát igen, a burkolat az természetesen jelentősen eltér a régiektől. Ugye a legjobb döngölt földúton használni ezeket a járműveket, mert ez egy viszonylag puha burkolat, az acélabroncsok, azok nagyon nem szeretik az aszfaltot se. Ugye a legkisebb követ is észreveszi az ember, hogyha rámegy a kőre, akkor úgy érzi, hogy azonnal ledobja a kerékpár. Ugye pont ezért, hogy valamennyivel kényelmesebb legyen ezeket használni, ugye azoknál a kerékpároknál, amelyik kell, azért közlekedünk is, vagy közlekedek is, azoknál ugye egy vékony gumiszalagot ragasztunk erre az acélabroncsra, és az nagy mértékben megkönnyíti, vagy kényelmesebbé teszi a használatát.
De az, hogy közlekedik vele, ez csak ilyen bemutatókat jelent, nem ugrik el mondjuk a boltba egy ilyennel.
Hát hétköznap ritkán, de minden évben szeptember első hétvégéjén szokták megrendezni a kastély kerékpár túrát, amikor is Budapesten a Vajdahunyad várától a Gödöllői kastélyig az első kerékpár túra emlékére régi és kevésbé régi kerékpárokkal egy túrát szerveznek. Én már 3 alkalommal, ugye ebben a futógéppel végig mentem ezen a távolságon.
Üves alatt.
Igen, ülve szaladtam, hát mondhatném meglehetősen kényelmetlen. Ebben az évben remélem, hogy egy új kerékpárral fogok már végigmenni, ez pedig egy ilyen misó rendszerű, tehát ahol már egy kicsit nagyobb az első kereke, kicsit kisebb a hátsó kereke, de már ezzel is pedálozni kell.
Az elmúlt percekben Hídvégi János, a Közlekedési Múzeum muzeológusa ismertette meg velünk a régi kerékpárok világát.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmisé, az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmaradt.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallodni, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend maradt. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmaradt. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Megmaradt, pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de épp.
Végezetül egy rajzversenyről és egy még látogatható kiállításról lesz szó. Beszélgető társam Bulla Márta grafikatanár, a Kartoncsoport textilművésze. Helyben vagyunk, volt a címe, a témája az általános iskolások 14. országos vizuális versenyének. Mire utal a helyben vagyunk?
A lakókörnyezetünkre, arra a térre, amit kihasítottunk a világból, itt a földi világból magunknak, aminek a környezetét mi magunk tudjuk megteremteni. Természetesen ebbe az épített környezet és a természetes környezet is belefér, tehát ennek a formálása, amire utal ez a helyben vagyunk. Az, hogy jelen vagyunk, itt vagyunk ebben a világban, alkotásra hívott meg bennünket az Isten, és ezzel nem visszaélni kell, hanem ebben a teremtésben benne lenni, és felelősséget vállalni azért a lakókörnyezetért, amiben élünk.
Nyilván a művészet és a fantázia, vagy a képzelet az két olyan fogalom, ami nem kizárja, hanem feltételezi egymást. Hát a fantáziát itt is szabadjára lehetett, kellett engedni, mert olyan élettéről is volt feladat, amiben szívesen élnél.
Így van, tehát kifejezetten az a kérése a rajzpedagógusoknak is, hogy őrizzük meg ezt a fajta kreativitást, amit minden évben felvetünk, problémát vagy témát a pályázatunk kapcsán, és természetesen itt is a kreativitás az elsődleges, hiszen nem másolás a feladat, tehát nem a klasszikus rajztudásra vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy a gyerek egy adott témában hogyan van otthon, hogyan tudja azt elképzelni. Hogy ezt így példával is illusztráljon, például az alsó tagozatban magán a versenyen már olyan feladatot kaptak a gyerekek, hogy hogyan tudnának egy teret úgy ábrázolni, hogyha őket egy varázsló mondjuk egész picikére varázsolná, és abban a térben, ami körbeveszi őket, tájékozódni kellene, és netán mondjuk belép egy felnőtt a valóságos méretébe ebbe a térbe. Nagyon kreatívan, nagyon jópofán oldották meg ezt a gyerekek. Egy felső tagozatban a négy elem, a tűz, a víz, a föld és a levegő elemre kellett valamiféle várost vagy világot megteremteni. Ez is eléggé megmozgatta a diákoknak a fantáziáját. Vagy maga a modern korunkban, amikor magas épületeket is emelünk, tehát eleve be vagyunk szorítva a városias környezetbe, ezekben a magas épületekbe, hogy tud olyan emberi környezetet teremteni, hogy átjárások vannak ezek között a tornyok között, és ezekben az átjárókban történhet valami különleges, valami meseszerű, valami játékos dolog. Úgyhogy mindig olyan feladatokat igyekszünk adni, ami a fantáziára épül, és nyilván, hogy ezáltal a kreativitást fejleszti. Egyre nehezebb egyébként hozzáteszem, annyira készen kapják a gyerekek a képeket, hogy nem tudják elképzelni azt a gondolatot, ami esetleg megjelenik a fejükben, és mi pont erre törekszünk, hogy de igenis, a sok-sok meglevő képből teremt egy gondolat mentén valamilyen újdonságot.
Hogy nehéz egy feladat, az akkor derül ki, amikor beérkeznek az alkotások, hogy mennyire mozgatta meg, érdekelte, vagy tudták feldolgozni a témát a gyerekek tanáraik vezetésével. Ez most nehéznek bizonyult utólag a témaválasztás?
Azt mondták a tanárok, mi ilyenkor leszoktunk ülni egy pár percet beszélgetni velük, hogy nem, és hogy nagyon érdekes témákat tudunk adni. Például a tavalyi folyamán ha a csend beszélni tudna, ez volt a mottója, a címe a pályázatunknak, hogy előtte mi van a hegyen messze túl, hogy volt már ilyen is, hogy gyere közelebb. Tehát ezek mind-mind azért egy tágabb fogalomköré épülnek, és sok irányba el lehet indulni. És ez tetszik a tanároknak is, tehát mindenkinek más jut erről eszébe, így máshogy vezeti föl a gyerekeknek, és ebből kifolyólag nagyon színes és érdekes alkotásokat kaptunk már az első fordulóban is. Tehát ami kifejezetten ehhez a helyben vagyunk, a lakókörnyezethez kötődött.
Van a pszichológiának, a gyermekpszichológiának egy olyan ága, amelyik a gyermekrajzokat vizsgálja, és ebből próbál levonni következtetést a gyermekre és a világra, amiben él. Le lehetett ezek alapján vonni valamit? Milyen az a világ, ahol élnek vagy élnének a gyerekek?
Igen, lehet erről következtetni. Egyrészt van benne kétségtelen még a gyerekeknél az, hogy ez teljesen ilyen meseszerű dolog, de egyébként meg néha meglepő, hogy mennyire le tudják egyszerűsíteni azt a környezetet, amiben élünk. Tehát meg néha ilyen szívbe markoló, hogy mennyire visszafogott és mennyire kevés elemmel építkezik, dolgozik a gyerek. Egyébként alapjában véve még ez sem okozhat problémát, hogy kevés elemet használ a rajzán, mert ettől még maga a kompozícióba vagy színmegoldásban lehet nagyon szuggesztív is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon vegyes volt ilyen szempontból a kép, de mindenképpen igény van arra, hogy odafigyeljenek a gyerekek arra, vagyis oda is figyelnek arra, hogy milyen környezetben élnek. Tehát valahol azért ezt is sikerült részint a realitásuk, részint pedig a fantázia révén visszaadniuk.
Ki az, aki ezt a versenyt idén most már a 14. alkalommal meghirdette és megrendezi.
Ennek a versenynek egy kicsit az is a célja, hogy a megyei rajzversenyek helyett tulajdonképpen ilyen kreatív módon megszervezze, és ezt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum szervezésében, és van az iskolánknak több alapítványa is, a Művelt Ifjúságért Alapítvány gondozásában a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával, mint egy komplex vizuális művészeti versenyt szervez meg, és ez a verseny az általános iskolás tanulóknak a versenye, kétfordulós, tematikus, és az a célja, hogy a vizuális kultúra tantárgyat tágabban értelmezik a tanárok is, és maguk a diákok is, és a vizuális kifejezés műfaji határait egy kicsit kitágítsák, illetve a világról alkotott gondolataikat, a hagyományos rajzolás és festészeti technikákon kívül valamiféle újszerű eszközök és ilyen komplex megjelenéssel alkossanak, vagy tegyék helyre ezeket a gondolatokat a diákok.
A zsűrizés megvolt, és kiállításra kerülnek az alkotások, mindegyik?
Úgy válogatunk, hogy a beküldött munka és az itt készült munka közül mindenkitől ki fogjuk állítani a legjobb képeket, és szokásunkhoz híven ez majd egy hónappal, ugye a versenyt követően fog megnyílni ez a kiállítás, az EGRI Líceumnak az aulájában, ahol a legjobb alkotások díjazottak lesznek. A kiállítás pedig március 7-én, péntek délután fog nyílni 15 órakor, és utána 2-3 héten át ez a Líceum aulájában megtekinthető lesz.
Van még egy kiállítás, amiről beszélnünk kell. Pár napig látogatható, még február 16-áig Egerben a Bartakovics Béla közösségi házban a 20 éves kartoncsoport Szimbiózis című kiállítása. A 20 éves szerintem értjük, mi az, hogy kartoncsoport?
A kartoncsoportnak a tagjai az Iparművészeti Egyetemen végeztek posztgraduális képzésben, textil szakirányban, tehát textilművészeti technikákat tanultunk, és a diplomamunkánkat is dizájnból, tehát öltözéktervezésből végeztük, de mindenki tanár, mindenki művészetoktatásban tanít, és nagyjából lefedjük az országot. Ennek a csoportnak 9 tagja van, név szerint Boldizsár Gizi, Bulla Márta, Császár Lilla, Fekete Éva, Lukács Gyöngyi, Miklós Judit, Sápi Judit, Pataki Evelin és Somodi Beáta. Az országnak a nagy részét igazából lefedjük, mert van közünk, aki ugye Egerben él, van, aki Kecskeméten, vannak budapestiek, kaposváriak, Veszprém környékén élők, tehát az az igazság, hogy így valahol azt a szellemiséget, amit mi itt az egyetemen megtanultunk és magunkba szívtuk, ezt így terjesztjük is az országban.
Mi lenne ez röviden?
Először is van egy szeretetteljes kapcsolat közöttünk, tehát nem csak egy ilyen szakmai kapcsolat, hanem nagyon fontos az emberi, a baráti szál, ami összeköt bennünket, immáron 20 éve. Minden évben szervezünk alkotótábort magunknak. Voltunk több alkalommal Miskolcon, és most már Mária Kéminden egy kegyhelyen, szent helyen tartjuk, tehát egy kicsit ilyen visszavonult formában ezt az alkotótábort, és mivel annyira inspiráljuk egymást, és pozitívan hatunk egymásra, ez a szimbiózis kifejezés, ezt a kapcsolódás köztünk levő kapcsolatot is jelképezi, tehát mindenképpen mindenki számára abszolút előnyös ez az együttműködés, ami egy ilyen baráti társaság tulajdonképpen.
És miért Egerre esett a választás a 20. évforduló alkalmából?
Már nem először állítunk ki Egerbe, volt nekünk közös kiállításunk 2 évvel ezelőtt a Kepes Intézetben is, az még a kertről szólt. Most egy ilyen nemzeti kulturális alapos pályázat kapcsán Iparművészeti Szakmai Kollégium támogatta az alkotótáborunkat, és ezért úgy gondoltuk, hogy az ott készült alkotásokat szeretnénk bemutatni, és ez már ugye a szimbiózis egyében készült új műveknek a bemutatásáról szól.
Textilművészeti kiállítás, iparművészek alkotásai, de mégis mi látható a kiállított darabok között?
Sokféle kísérleti textiltechnikával készült elsősorban fali textilek, zászlók láthatók, illetve vannak térplasztikák is, amik nem feltétlen biztos, hogy textiles technikával készültek, de olyan is van közöttük. A textilművészetben különböző kategóriák vannak, a fali, a tértextilen kívül van a zászló, van miniatűr textil, van a dizájn, tehát öltözéket is lehet tervezni, és hát itt mindenki próbálkozik igazából mindennel. Technikailag attól különleges, hogy van ecoprint technika, vannak hímzett varrott nyomtatott textilek, és vannak nemezelt tárgyak is, és van egy közös alkotásunk, ami tulajdonképpen, mint a zongora billentyűi, úgy azon, ahogy végigmennek ugye a hangok, egy olyan játékot játszottunk, hogy egy valaki elkezdte a megfelelő méretben a zászlót, és utána a másik megkapta a képet róla, folytatta, és gyakorlatilag ebből egy 9 darabos kis kollekció jött létre. Ez mind-mind attól is érdekes, hogy van közöttünk, aki fotóművészettel is foglalkozik, és úgy lépett szimbiózisba, hogy mondjuk meglevő műtárgyat, valamelyikünk alkotását lefotózta, illetve a kísérleti fotográfia, ami átvihető textilre, ilyen a cianotípia, ez is megjelenik a tárlaton. Tehát azt lehet mondani, hogy textilművészetben gyakorlatilag a szövésen kívül mindenféle technikával készült alkotások megtekinthetők a tárlaton.
Az elhangzott beszélgetésben Bulla Márta grafikatanárt, a Kartoncsoport textilművészét hallották. A 20 éves Kartoncsoport kiállítása még február 16-áig látogatható itt Egerben, a Bartokovics Béla közösségi házban. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. Mindannyiuknak szép napot és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22:05-től megismételjük.